második verset énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a lapunkon a következő, szintén felváltva énekelve a 378. dicséretet, adjunk hálát mindnyájan, a kórus kezdi. Kegyes Atya Isten, te vagy Úr minden ember, így megjelentél magad, szent igényben itt a földön, és sok csodát is Maradjunk a helyünkön. Ami segítségünk, ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Arra kérem akkor a felolvasót, hogy a 84. Zsoltárt legyen szíves felolvasni.
Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézd ránk! Tekints fölkented személyére! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, valóban a te házadban jó lakozni, és mi most boldogan vagyunk itt, és ünnepelünk, de kérjük azt, hogy ne kísértsen meg bennünket a gőg, hogy mi tettük ezt, hogy nehogy magunkat kezdjük ünnepelni helyetted. És ezért most leborulunk eléd, és megvalljuk néked azt, hogy mi szeretünk önmagunkról jó képet kiállítani, mi szeretjük azt gondolni, hogy te szívesen teszed azt, amit mi akarnánk, pedig ebben a házban mondjuk el olyan sokszor, hogy a te akaratod legyen meg. Erre taníts bennünket, hogy meg tudjuk üresíteni magunkat, hogy ne a nyomorúságainkhoz ragaszkodjunk, hanem a te kegyelmes szeretetedhez, amelyet a te fiadban adsz nékünk. És most is ezt kapjuk az igében, az imádságban, énekben, a közösségben, a te szent lelked által ezt kérjük, ezért könyörgünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a következő lépésben, amit gyermekek tanításának szoktunk nevezni, most gyermekeket érintő esemény következik, a rajzpályázatnak az eredmény hirdetése, amelynek a kiállítását meg a gyülekezeti terembe talán némelyek már látták is, és arra kérném mindenek előtt a zsűri elnökét, Tótné Milavári Szilviát, hogy jöjjön és beszéljen erről a rajzversenyről. Ő vállalta azt, hogy ennek az egésznek a szakmai felügyeletét rendezi. Én ide jönnék, inkább beszélni, jó?
Tisztelettel, szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet. A két korcsoportban meghirdetett rajzpályázatra 28 pályamunka érkezett. Ezeket a munkákat jeligével küldték be az alkotók. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindenki, aki elküldte a munkáját, az igen tartalmas, komoly munkát végzett, igen komolyan vette a feladatot. Az alsós korosztályban a harmadik helyezett egy elsős kisdiák. Mindjárt közbe kell szúrnom, hogy a az alsós korosztályban is figyelnünk kellett arra, hogy a különböző életkorú gyerekek más-más teljesítményre képesek, tehát itt az elsős kisdiáknak az őszinte odaadó igyekezetét, szeretetét, amivel a munkához hozzáállt, azt díjaztuk. A két második helyezett igen sommás, kevés eszközzel, nagy kolorittal rendelkező munkát küldött be. Az első helyezett pedig ugyancsak szűkre szabta a színek számát, de ezen belül roppant gazdagon, árnyalatokkal felszaporítva, felgazdagítva mondta el színekben, formákban a mondani valóját. A felsős korosztályban a harmadik helyezettnél igen gyors, friss anyagkezelés volt a vonzó. Itt is két második helyezettet díjaztunk. Mindkettőnél a hangulatteremtő színvilág volt az, ami a leginkább megkapott bennünket. Az első helyezett számomra kimagasló munka volt. Mind a mellett, hogy hangsúlyozom, hogy mindenki tényleg minden igyekezetét beletette, ez a kis lányzó azt lehet mondani, a lelkét adta bele. Amellett, hogy igen gondos, precíz gondos munkát végzett, szívében szólalt meg. Én örülök, hogy láthattam ezt a pályázatot, illetve részt vehettem a munkájában. Az elbírálásban mindenkinek, minden résztvevőnek nagy szeretettel gratulálok, és a helyezetteknek ugyancsak. Meg kell még említenem, rettentő, hogy is mondjam, nagyon sok olyan munka van ebben a pályázatban, mi csak a javát végeztük el, vagy hát a legkedvesebb részét, de az a háttérmunka, az a sok apró részletből álló háttérmunka, az egész pályázatnak az elgondolása, kigondolása, kivitelezése, díjak megvásárlásától elkezdve, ami innen nem látszik, Németh Népöltől Dizsa Zsanát illeti a dicséret érte. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen. És akkor a gondok úr fogja felolvasni a díjazottakat, és átújítani az okleveleket, illetve ajándékokat pedig Viola fog segíteni.
Hát a templom 80 éves évfordulójára hirdetett rajzpályázatban az alsósok közül az első helyezett Szabó Flóra. Szintén az alsósok között a második helyezett Barabás András, és Jákli Zsófia. Jó van. Akkor Jákli Zsófiának a hittan tanára fogja eljuttatni. Az alsósok között a harmadik helyezett pedig Németh Dániel Zsolt. A felsősök között első helyezett Sajben Krisztina. Hát, úgy látszik, ő se jött el, lemaradt erről a lehetőségről, de majd megkapja a hittan tanáraitól. Második helyezett Skerlec Nikoletta. És Ivánfi Mónika. Köszönöm. A harmadik helyezett pedig Varga Fuzsina. És persze minden résztvevőnek szeretnénk megköszönni, hogy megkérem Ilavári Szilviát, hogy ne menjen el, mert a résztvevők, akik itt vannak, azok is kapnak elismerést, vagy legalábbis oklevelet. Ábrahám Eszter.
Ja, fönt van a falzaton.
Fönt van? Gyere le!
Jön. Nem már elindít.
Ábrahám Flóra. Kerekes Attila, azt így is, hogy haladjunk. Ott a Eszter. Keresz Dorottya.
Itt van.
Lévai Bálint. Havkó Ágota. Pap Bogi. Kovács Rebeka. Nemes Nikolett. Nemes Alexandra. Tárkányi Tímea. Aha. Anyuka vagy pedig? Jele.
Az ember nem tudja.
Fraskó Ádám. Ádám van. Sándor Zsófia. Németh Judit. Török Balázs. És Kökény Eszter. Ja, sőt, majdnem itt egyet elhagytam, ez olyan picivel volt írva. Jáki Orsolya. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételét.
Keressük ki az énekeskönyv, illetve az énekes lapunkról a 234-et, most nem biztos, hogy rajta van, de rajta vagyunk. 234, gyerkérjük Isten áldott szent lelkét, ezzel készülünk az ige hirdetésre.
A mi segítségünk, Isten igéjére való figyelésünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtette a mennyet és a földet. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom. Istennek igéjét Pál apostolnak a kolossai gyülekezethez írott leveléből olvasom, a második, harmadik, negyedik versből, illetve a 12. versből. Az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Imádkozván egyszer s, mint mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amit nékem szólnom kell. Köszönt titeket Epafrász, ki közületek való Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Gyülekezet, foglaljon helyet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, bizonyára mindenki, aki ennek a templomnak a padjaiban ül, rendszeresen alkalomról alkalomra eltűnődött már az ablakban látható egyszerű kis üvegtáblák titkán, nevek olvashatók ezeken az üvegtáblákon. Némelyik név nem is olvasható teljesen, mert a háborúban vagy később talán megsemmisült az üvegtábla, kicserélték egyszerű fehér üvegre, de nevek vagy névtöredékek olvashatók. A titkuk pedig az, hogy csak akkor olvashatók, hogyha átengedik a fényt. Ha sötét van, ezek a nevek nem olvashatók. Ilyen egyszerű, kedves testvérek, a keresztény életnek a titka is. A mi igazi keresztény nevünk, mi voltunk, csak akkor látható, akkor olvasható, hogyha átragyog rajta Jézus Krisztus világossága. A keresztény élet titka az, hogy transzparens élet. Ha átereszti magán az isteni fényt, akkor látható, ha nem, akkor nem látható belőle semmi. Egy nevet olvastam fel az igéből, egy Kolossébe való atyafi nevét, Epafrásznak a nevét, akinek a nevét, a dolgait, a köszöntését az apostol beleírja a Kolossé levél végébe, abba a szakaszba, ahol egyik név sorakozik a másik után, hallunk itt Márkról, Barnabásról, Tikitusról és a többiekről, Onémizimusról, Timóteusról. Talán úgy is szoktuk olvasni, legyünk őszintén, kedves testvérek, a bibliai leveleket, főleg ha a biblia olvasó kalauz rendeli, ezt a szakaszt a mai napra rendelte, aki talán ma reggel kinyitotta, úgy olvasta. Ez egy szokványos befejezése a bibliai levélnek, gyorsan átszaladunk rajta. Itt már nincsenek nagy üzenetek, nagy mondani valók, majd elkezdjük a következő szakaszt, és ott majd lesz nekünk való ige. Azonban talán ezek a nevek, ezek a megjegyzések, kedves testvérek, olyanok, mint itt a budafoki templom ablakában a nevek, áterezték Isten világosságát, Isten fényét, és valamit üzennek is nekünk. Hadd szóljon hát a mai ige, a mai üzenet az ünneplő budafoki gyülekezetnek arról, hogy mit üzen ez a nem ismert, arcában már fel nem ismerhető, valamikori régi név, Epafrásznak a neve, és talán analóg módon majd megértjük, hogy mit üzen nekünk az a néhány név, akiket talán már nem ismerünk, nem is tudjuk, hogy kik voltak. Először is arról kell szólni, hogy az Kolossé levél záró szakaszában az apostol álhatatosságra buzdítja a gyülekezetet, így mondja, az imádságban álhatatosak legyetek. Más levélben így mondja, mindenkor imádkozzatok. Mert mindig imádkozni kell, és soha meg nem restülni, ahogyan Jézus mondja tanítványainak, mert minden az imádságból sarjad ki. az imádságból, melyben Isten és az ember közvetlenül találkozik. Az imádságból, ahol nekünk szabadságunk van teremtőnket és megváltónkat nevén szólítani, megszólítani, és mindent elé vinni. Minden az imádságból fakad, ebből a páratlan és megismételhetetlen lehetőségből, isteni kegyelemből, ahol mindent elmondhatunk úgy, ahogyan egyébként még a hozzánk legközelebb álló embernek sem mondhatjuk el. Istennek mindent elmondhatsz. Istentől mindent kérhetsz. Isten előtt a szívedet teljesen föltárhatod. És tudhatod jól, hogy minden elhatározás, minden jó terv, minden erő, minden áldás és kegyelem az imádságból fakad föl. Hogy hallottuk a gyönyörű Zsoltárban, a 84-ben? Ha a hívők, akik a templomba igyekeznek, és hogyan igyekezhetnének másképp a templomban, mint imádságos szívvel, még ha a szárazságnak és a síralmaknak a völgyén mennek is keresztül, élettel töltik azt meg, források fakadnak föl, nem azért, mert kutfúrok, nem azért, mert olyan csoda emberek, hogy ahova lépnek, ott mindjárt egyből azonnal áldás lesz, hanem azért, mert imádsággal mennek a templomba, az imádság házába. Mindenkor imádkozzatok, mert mindig imádkozni kell, és soha meg nem lankadni. Erre buzdítja, kedves testvérek, az apostol a kolossé gyülekezetet, és kéri, hogy egyszer s mind érettünk és imádkozzatok. Éretten mondja az apostol, aki ezt a levelet írom nektek, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, melyért most foga is vagyok, hogy mindig tudjam, minden pillanatban, hogy mi az, amit mondani kell, hogy az Isten szava, Isten üzenete legyen. Majd a köszöntéseken rátérve többek között mondja, köszönt titeket Epafrász, aki ti közületek való Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban. Nem azért kéri, kedves testvérek, az apostol a kolossé gyülekezetet arra, hogy mindig imádkozzon, és őt is hordja imádkozásában, minthogyha ennek ő maga híjával lenne. Hiszen most arról ír, hogy mellettem van egy közületek való testvér, Krisztusnak munkatársa, Epafrásznak hívják, akiről tanúsítom, bizonyítom és igazolom, hogy mindenkor imádságaiban tusakodik érettetek. Harcol érettetek imádságaiban. Talán úgy, mint Jákob a jabbók révénél az angyallal. Nem eresztelek el, amíg meg nem áldasz. Nem eresztelek el, amíg meg nem áldod őket. Nem eresztelek el, amíg az én kolossé gyülekezetért mondott imádságom meg nem hallgattatik. Nem magában gyakorolja hát az imádkozás a kolossé gyülekezet. Nem aféle házi feladat ez, amit kirót a szigorú tanár, és a nebuló otthon vért verejtékezve próbálja teljesíteni, és aztán kell egyszer megdöbbenve rájönnie, hogy a tanár, aki ezt a feladatot ráróta, maga sem tudja megoldani. Néha előfordul ilyen kínos történet az iskolákban. Azért mondja az apostol, hogy imádkozzatok mindig és szüntelenül, mert ő maga is, és munkatársai mindenkor és szüntelenül imádkoznak a kolossé gyülekezetért. Ez kapcsolja őket össze. Ez az a titok, amiről másutt azt mondja, hiszen hitből hitbe. Így találkozik a hívő szív a hívő szívvel, imádság az imádsággal, szándék a szándékkal, öröm az örömmel, kegyelem a kegyelemmel, hálaadás a hálaadással. És van ennek az Epafrásznak konkrét imádsága is, kedves testvérek, mert nem csak úgy általában kell nekünk imádkozni, fölsóhajtani, ahogyan az apostol kér a kolossiakat, konkrétan érettem imádkozatok, és konkrétan azért, hogy Isten áldjon meg engem, és nyissa meg előttem az ige ajtaját. Ez egy konkrét kérés. Úgy az ő szolgatársa is konkrét kérést visz Isten elé, így hangzik, hogy ti megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Azt kéri Pál apostol imádkozó munkatársa, és hadd legyen most ez az én imádságom és áldás kívánásom az ünneplő budafoki gyülekezet számára, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel Istennek minden akaratában. Egy nagy drámára mutat rá, kedves testvérek, az apostol. A nagy dráma az ember és az Isten akarata között zajlik. Minden drámánk gyökere és forrása ez az összeütközés. A paradicsom kerti esettől kezdődően, mind a mai napig és a történelem végéig, még el nem végeztetik mindaz, amit Isten az üdvtörténelemben az ember felől elhatározott, ennek a drámának vagyunk megélői, mert ez a dráma bennünk is zajlik, ennek vagyunk tanúi, mert ezt látjuk mások életében is. Ez mozgat mindent, ez viszi előre az embert, vagy ez tartóztatja föl, ez vezet az embert igazúton, vagy éppen viszi tévutakra, halálos veszedelmekbe. Mit akar az Isten, és mit akarok én? Nem akarom, kedves testvérek, hosszasan bizonygatni ezt, egyetlen egy példa elég erre, ha nagyon drámainak stílszerűen fejezem ki magamat, ha nagyon drámainak akarok fogalmazni, az ember üdvössége, az ember megváltása, az akaratok nagy drámájában dőlt el, ott a Gecsemáné kertjében. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te akarod. Minden ebben van elrejtve, kedves testvérek. És ezért mondja az apostol, hogy azt kívánom, és Epafrászati közületek való Krisztus munkatársa is ezért tusakodik, szinte agonizál, szüntelenül imádságaiban, hogy Isten minden akaratában legyetek tökéletesek. Álljatok meg tökéletesen Istennek minden akaratában. Nem egyikben, nem másikban, mindegyikben. Konfirmandusokkal beszélgettünk, a kátét vesszük végig, és annál a résznél tartunk, hogy vajon az ember meg tudja tökéletesen tartani Istennek az akaratát. Szeresd fele barátodat, mint magadat. És azt mondta az egyik kis konfirmandus, van esze, lehet, hogy még teológus lesz belőle, azt mondta, hogy én nagyon tudom szeretni a fele barátomat, csak az a lényeg, hogy minél messzebb legyen tőlem. És valóban, kedves testvérek, az eszkimókat nagyon tudjuk szeretni. Meg a kecsua indiánokat Latin-Amerikában. Messze vannak. A messze levő ember nem nehéz szeretni. De a szomszédodat a lépcsőházban. Őt tudod szeretni? A hitvesedet, a házastársadat, a megromlott házassági kapcsolatban tudod szeretni? Engedetlen gyermekedet tudod szeretni? Vagy éppen megkeseredett, szomorkodó szülődet, aki nem fogadja el, hogy úgy élsz, ahogy élsz, tudod szeretni? Azt, aki most melletted ül a padban, ő közel van. Istennek minden akaratában legyetek tökéletesek. Ezért imádkozik a kolossei gyülekezetért Epafrász, Krisztusnak munkatársa, és imádkozik Pál apostol is. Mit jelent tökéletesnek lenni? Azt jelenti, hogy ez az akarat, tudnélik az isteni akarat, emberi eszközök által célba ér. Általad A gyülekezet által általunk Isten akarata ér célba. És miért drámai az, amiről most itt szó van, kedves testvérek? Hát hiszen hogy szoktunk imádkozni? Nekünk már megvan az akaratunk, nekünk már megvan a tervünk, mi már tudjuk, hogy mit akarunk tenni, megalkottuk a tervet is. Még Istent is belekalkuláltuk. És aztán a végén az egészet a mennyei atyállé visszük, és nem is azt kérjük tőle, hogy hagyja jóvá, az már egy jobb változat, kedves testvérek, hanem atyám, itt van benne a helyed. Gyere! Működj együtt! Tedd hatékonnyá! Áld meg! És kérdezzük, mi az, amit ő akar? Tudjuk, mi az, amit ő akar? Parancsai, akarata világos és nyilvánvaló. És azt fejezi most ki az apostol, és azt kívánom az egész budafoki református gyülekezetnek, hogy tudakozza Istennek akaratát, és ajánlja föl önmagát Isten akarata eszközéül, hogy az isteni akarat ő általuk is, egy gyülekezet által is, általatok is, kedves testvérek, eljusson a céljához. Ezért kiváltképpen való nép az egyház. Ezért megkülönböztetett nép a gyülekezet. Semmi másért, kedves testvérek. Nekünk jobb a pedagógiai programunk. Valóban, bizonyosak vagyunk benne. Mi ügyesebben bánunk el a köztisztasági kérdésekkel. Bizonyosak vagyunk benne. Mi jobban gyakoroljuk a csoport dinamikát, amire oly nagy szüksége van a mai embernek. Biztos ez, kedves testvérek? Jobban tudjuk a pénzt befektetni, kamatoztatni, felhasználni, mint bármelyik bróker itt a világon. Biztos ez, kedves testvérek? Erősebbek, ügyesebbek, becsületesebbek, szebbek, tisztábbak, nagyszerűbbek vagyunk. Ebben van az egyház lényege? Nem ebben van, hanem abban, hogy Krisztus gyermekei önmagukat eszközül odajánlják Istennek, hogy az Isten akarata célba érkezzen. Azután azt is mondja az apostol, hogy teljes meggyőződéssel legyetek Istennek minden akaratában. Meg kell mondanom őszintén, hogy az új fordítást szerettem volna felolvasni, de mivel azt általában nem szeretem, és a Károlit hozom ide, tiszteletbe tartottam a Károli fordítást, így hangzik, hogy teljes meggyőződéssel legyetek Isten akaratában. Eredetileg ez nem így van, pontosan és szabatosan így áll a szöveg, hogy megállhassatok teljesen Istennek minden akaratában. És ez a meggyőződés szó, ez egy fordítói értelmezés. Baj ez vagy nem, kedves testvérek? Nos, azt gondolom, hogy nem, hiszen az a szó, amit itt a fordító vissza akar adni, nem mindig érthető, és nem mindig ad vissza mindent, ha csak így fordítanánk egyszerűen, hogy teljesen. Mi az, hogy teljesen? Tökéletesen talán. Azt az előző szó is kifejezi. Tökéletesen, célba jutottan, mindent megvalósító módon álljatok meg az Isten akaratában. Mi az, hogy teljesen? És valószínűleg, hogy az indokolja, hogy ott álljon ez, hogy teljes meggyőződéssel, hogy egy szubjektív mozzanat is megjelenjen itt, kedves testvérek, és így ez abszolút módon jogosult. Mit akar az Isten? Hát akkor teszem én, amit az Isten akar. Ez egy megmásíthatatlan, megváltozhatatlan, objektív, öröktől való akarat, akkor vagyok boldog, akkor vagyok a helyemen, hogyha én ebbe az akaratba belesimulok. Aztán néha azért mégis az ember megcsikorgatja egy kicsit a fogát, meg néha úgy tesz, hogy nem is tudok én más tenni, mi reformátusok különösen is hajlamosak vagyunk erre, a predestináló, a szuverén, a mindenható, a megkérdőjelezhetetlen, a mindeneket meghódoltató Isten előtt, ugyan mit számít az ember, mit számít az én akaratom. És most mégis azt mondja az apostol, hogy teljesen, a teljes ember voltoddal, teljes meggyőződéssel állj meg az Isten akaratában. Ez ennek a nagy drámának, amiről az előbb szóltam, kedves testvérek, hogy mit akar az ember és mit akar az Isten, nem a tárgyi része, hanem a belső, a szubjektív része. Csak engedelmeskedsz az Isten akaratának, vagy teljes meggyőződéssel állsz az Isten akaratában. Ez nem ugyanaz. Elég persze engedni is. Elég persze engedelmesnek lenni is, de sokszor van ez így, éljük át gyermekeinkkel is, hogy nem érdekes, hogyha a gyerek nem akarja, nem érdekes, hogyha nem tetszik neki. Megcsinálta, kész, pont, le van rendezve a dolog. Ilyen egyszerű a világ. Meg kell neki lenni. De Isten, akinek képére és hasonlatosságára teremtettünk, aki különös módon szeret bennünket, embereket, azt is akarja, hogy legmélyebb, legbelsőbb meggyőződéssel akarjuk az ő akaratát. Vagyis, hogy megbéküljünk vele. Hogy kiengesztelődjünk Istennel. Hogy szeretetben vigyük végbe az ő akaratát. És ehhez kell a mi meggyőződésünk is. Isten pedig sokféle módon győz meg bennünket. Meggyőz bennünket szeretet akaratáról, azzal, hogy megőriz és megtart. Meggyőz bennünket azáltal, hogy meggyógyít, mert meggyógyít, mert kihoz a mélyből, az elveszésből, a veszedelemből. Meggyőz bennünket Isten azáltal, hogy megvigasztal. Igazi vigasztalással, nem olcsó emberi filozófiával. Isten meggyőzi ezt a gyülekezetet is azzal, hogy annyi nehézség és veszedelem között megtartotta, megőrizte, és nem csak éppen a peremen, nem csak úgy, hogy ez is egy amúgy megvan gyülekezet, hanem bőséggel áldotta meg, a növekedés örömével áldotta meg. A hit mélységének az örömével áldotta meg. Azzal a boldog megtapasztalással áldotta meg. Ha ő által és az ő akarata szerint kérünk el valamit, az bizonnyal meg lesz. És még mennyi mindennel. Mennyi mindennel győz meg bennünket Isten arról. Akkor vagyunk a helyünkön. Akkor vagyunk boldog emberek, ha vele megbékélten élünk. Az ő abszolút bizonyítéka erre az a Jézus Krisztus, aki mindazáltal az Atya akaratának engedelmeskedett, aki mindazáltal kiitta a keserű poharat, érettünk és helyettünk, aki mindazáltal, hogy félelmek és reszketések és vért verítékezés közepette nézett a halállal szembe. Érettünk teljesen és tökéletesen betöltötte az Istennek akaratát. Imádkozzatok érettünk, írja az apostol, mert érettetek is imádkoztak. Hogy megálljatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Néhány név itt az ablakokban, hogy kik ők, és ugye nevek csak akkor olvashatók, tudjuk, ha átvilágít a fény az ablakon. Ez az Anyaszentegyház titka is. Csak ha Isten fénye átvilágít rajtunk, csak ha Isten akarata látható az életünkben, csak ha a mi életünk is teljes és tökéletes Istennek akaratában, akkor látszik hogy miért vagyunk itt, és akkor ragyog fel igazi értelme annak, hogy itt legyünk, áldássá legyünk. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Magasztalunk és dicsőítünk mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hogy ő általa és szent lelked által egy kiválasztott népet gyűjtesz egybe e világ kezdetétől fogva. Magasztalunk, hogy ezt a népet te oltalmazod, megtartod, szent akaratod szerint vezeted akaratodnak betöltésére. És magasztalunk azért, hogy ennek a kiváltképpen való népnek mi is tagjai vagyunk, és szent akaratodból azok is maradunk. Köszönjük, mennyei atyánk, ennek a gyülekezetnek megalapítatását. Köszönjük minden munkájában való megáldatását. Köszönjük az előttünk járókat, a szülőket, nagyszülőket, dédszülőket, az alapító atyákat, a terheket hordozókat, akik drága szent örökséget hagytak ránk, azt a nagy akaratot, hogy mindenben a te igazságod és a te kegyelmed uralkodjék. Köszönjük, Urunk, ezt a hajlékot, ahova a vágyakozó szívvel jöhetünk, ahova, amíg ide érünk, utunkban, jöttünkben, mentünkben is, áldások forrásává válhat minden. Köszönjük az itt hangzó igét, a kiszolgáltatott szentségeket, a vigasztalást, a testvéri közösséget, a magasztalásnak, az éneknek, a dicsőítésnek lehetőségét. És köszönjük, hogy most a te kegyelmedből ez a hajlék megújulhatott. Így újíts meg bennünket, mennyei atyánk, hitünkben is. Magasztalunk, mennyei atyánk, a jövendő nemzedékekért is. Gyermekeinkért, unokáinkért, a fiatalokért. És kérünk ő érettük, hordozd őket szeretetedben, áldásodban, hogy a közösségben is tanulhassák, és szívük föl is nyíljon rá, akkor boldog az ember, akkor van a helyén, ha te nálad van, te benned van, és a te akaratodat tölti be teljesen. Kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, aki teljesen és tökéletesen minden akaratodat betöltötte, ami megváltónkért, hallgass meg könyörgésünket. Könyörülj meg rajtunk. Ámen. Helyet foglalva, kedves testvérek, a 472. dicséretet énekeljük, 472. dicséretünk harmadik versét, lelkek éjjét oszlatni.
Énekes könyvet vegyük el ehhez. Kedves testvérek, most a köszöntések következnek, és üdvözlések, nagy tisztelettel köszöntöm főtiszteltő püspök urat, kedves családját, kedves hitvesét és egyik gyermekét, aki szintén itt van. Ezen a mai napon tisztelettel köszöntöm főpolgármester urat, és kérjük, hogy adja át családjának az üdvözletünket. Azon kívül köszöntöm Kassai Ferenc alpolgármester urat és kedves feleségét, köszönjük, hogy eljött, és Németh Zoltán alpolgármester urat, ez igazán nagy megtiszteltetés a számunkra. És először püspök urat kérném arra, hogy köszöntsön bennünket, és fűzzön hozzá, nem adom a szájába a szót, de amit lát, hát valami dicséretet kapjunk, úgyhogy... Thank you.
Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, ezek szerint rövid volt az ige hirdetés, és nagy tisztelet arra kért, hogy ezt bővítsen ki. Most ez, köszönöm szépen, nem áll a szándékomban. Nagy szeretettel köszöntöm innen az urasztala mögül is a budafoki gyülekezetet a jubileumán, a megújított gyönyörű templomban. Nemrégiben néhány napja itt lehettem, amikor a kibővített iskola ünnepsége volt. Azt a ott elhangzott jó kívánságomat szeretném megerősíteni, és itt a gyülekezet előtt is megismételni, ha élő és eleven a gyülekezet, a munkája, az élete, a hite, a szolgálata túl fog áradni a templomfalakon, és én hiszem, hogy a budafoki gyülekezet élő gyülekezet, sok nagy feladat vár tehát még erre a közösségre itt Budafokon, ezt nem akarom a nagy tisztelet úr helyett elmondani, majd ő annak rendje módja szerint erről tájékoztatja a gyülekezetet. Most mindazonáltal hadd kívánjak mindenkinek Istentől sok-sok áldást, hitben való megerősödést ebben az örömünnepben. Isten áldja meg a budafoki gyülekezetet. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és szeretném átnyújtani a emléklapunkat. Van, akik már ismerik ezt az emléklapot, ebből be van egy kis bronzembléma, két oldalán, külső és belseje a templomnak, rövid ismertetés, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép emlék, úgyhogy ezt tisztelettel átadom. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen, és most arra kérem főpolgármester urat, hogy legyen kedves, és fáradjon ki a mikrofonhoz.
Tisztelt püspök úr, nagy tiszteletű asszony, nagy tiszteletű úr, kedves gyülekezet, hát először is Demszki Gábort ne keressék, ő a főpolgármester, ő nem szokott ilyen helyekre járni. Dennyén János nagy tiszteletű úr mélyen hívő ember volt, hitt a egyházába, hitt a nemzetébe, hitt a gyülekezetébe. Nagyhitű embernek kellett lennie, mert néhány évvel az első világháború borzalmai, a tanácsköztársaság megpróbáltatása és a legrosszabb Trianon után ő gyűjtésbe kezdett, ugye 1924-ben, és akkor még nem volt EU-s támogatás, meg Norvég program, meg hasonló. Gyűjtésbe kezdett egy új építéshez. Hát aki építkezik, az a jövőre készül, az bízik a jövőbe. Azon kívül a nagy tiszteletű úr a hittel, a Bibliával is tisztában volt, hiszen tudta, hogy hogy kell építkezni, ugye okos ember a házát sziklára építi, nem pedig homokra. Azt, hogy sziklára építette, azt jelképesen, tehát hogy böcsületesen megépítette, látszik, hogy 80 évesen is áll még ez a gyönyörű épület, habár ez egy épület, egy templomnál még nem kor, hiszen több száz éves templomokat, bazilikákat láthatunk szerte a világba. De az igazi építkezése az emberek szívébe történt, és hát látszik, hogy ott se a futóhomokra építkezett. Pedig Demjén János akkor még nem tudhatta, vagy István, bocsánat, akkor még nem tudhatta azt, hogy jön egy második világháború, utána jön egy párizsi béke, lesz egy 1956, és kicsit lemaradva, de lesz december 5-e is, ami különösen fájó mindannyiunk számára. Minden esetre a gyülekezete, az egyháza, és hát a magyar nemzet is, még a kicsit csorbított körülmények között is él, és reméljük, hogy erősödni fog. Én önöknek, magunknak, minden magyarnak szerte a világba, Demjén nagy tisztelet úr hitének a töredékét kívánom csak, és akkor biztos, hogy sokra fogjuk még viszni, és sokáig fennmaradunk. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm, és szintén hogy adjam át, én is benne hagytam ebbe, hogy ne sérüljön ez az emléklap, és tisztelettel a két alpolgármester úrnak is. Átjújtom át. Nyilván ez csak szerény viszonzása annak a sok-sok elkölcsi és anyagi támogatásnak, amit az önkormányzattól kaptunk, azért azt hiszem majd egyszer tisztázni fogjuk, hogy pontosan mindenki lássa, kézbe adjuk, hogy milyen sok segítséget kaptunk, és reméljük, hogy ez így is fog maradni. Még annyit szeretnék mondani, hogy most pedig az 1930-ban felavatott cserkész zászló, és egy, hát természetszerűleg egy mostani magyar zászlónak a felavatása következik. Ezt úgy fogjuk elvégezni, hogy az eredeti szalagok, amik rajta vannak a zászlón, azt előre fölkötöztük, csak felolvassuk, hogy mi van rajta, mert nagyon hosszú ideig tartana, és van két-két szalag mind a kettőre a gyülekezet és a cserkészek nevében, amit majd fölkötözünk. Tisztelettel kérjük és megköszönjük, hogy a tiszteltő asszony elvállalta a zászló felavatásának vagy a felavatásában a úgynevezett zászlóanya szerepet, ő fogja felkötni a szalagokat, és annyit még szeretnék mondani, ez 30 óta majdnem tökéletes állapotban megmaradt ez a zászló, benne volt a leltárba, hál' Istennek becsomagolva, becsavarva egy nejlomba, nem lett semmi baja azért, amit most látunk itt, és a szalagok is gyönyörűen megmaradtak. Hasonlóan, hogy megőrizték az elődeink, ezt köszönjük nekik, és akkor átadnám a szót.
Tehát akkor a zászlókon lévő szalagok feliratai, 241-es számú Betlen Gábor cserkész csapat, Albert Falva bibliakör, Kelemvölgyi bibliakör, Budatétényi vasárnapi iskola, Budafoki vasárnapi iskola, Szolgálj szeretettel Solideo Gloria kiskollégium, Solideo Gloria kiskollégium, 1930 budafoki gyülekezeti munkások, Vigyázzatok, álljatok meg hitben, budafoki gyülekezeti munkások. Mindenre van erőm a Krisztusban, Betlen Kata leánykör. Mester, követlek téged akárhová mégy, Csonka Mária. Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Zsoltárok 66, dr. Ravasz Lászlóné, 1930. április 13.
Köszönjük szépen, és én arra kérem a cserkész csapat vezetőjét, hogy ő nyújtsa át főtiszteltő asszonynak a szalagokat, először az egyik, aztán a másik zászlóhoz minden. Nagyon szépen köszönjük. És most a 397. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Ó, Sion ébredj, tölts be küldetésed!
Thank you. mit adnád, Krisztus visszaadnád. Légy örök mondó, légy nekemet, éves asztal alító,
most pedig csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban meghatottan hallottuk azokat a feliratokat, amelyek mögött egy-egy csoport, egy-egy elszánt munkás és hírnök sereg állt, akik valóban teljes odaadással, sok-sok imádsággal, könyörgéssel építették mindazt, amit ma készen megkapunk, aminek örülhetünk. És hogy könyörögünk azért, hogy ne csak a múltunkra valami fajta büszkeséggel járjunk ebben a világban, hanem azzal az örömmel, hogy előttünk jársz a te fiadban, hogy követhetünk téged, hogy küldetésünk van, szolgálatunk van, hogy élhetünk a te törvényed szerint, indulhassunk és mehessünk tovább ebben az életben. Ezért könyörgünk a mi közösségünkért, könyörgünk azért, hogy épüljön a lelkiház, hogy eleven módon működjék benne minden emberi kapcsolat, felülről való ajándékokat kapva és továbbadva. És hadd könyörögjünk, édesatyánk, mindazokért, akik már nem tudnak olyan mértékben részt venni a munkában, de most örömmel szemlélik mindezt, azok, akik még látták a régi időket. Hadd könyörögjünk azokért, akik viszik a fő terheket, és odaszánással vannak, és hadd könyörögjünk a fiatalokért, a gyermekekért, akik majd átveszik tőlünk, amit az ő kezükbe adunk, és ne értéktelen holmikat adjunk a kezükbe, vagy olyasmit, amit félre lehet dobni, hanem magát az életet, amelyet tőled kaptunk. És könyörgünk most, édesatyánk, különösképpen a távol lévőkért, a betegjeinkért, akik nem tudnak itt lenni, de egy közösségben vagyunk. Könyörgünk a testvér gyülekezeteinkért, és könyörgünk most azokért, akik megszomorodottan vannak itt az ünnepben, és nehezen tudnak osztozni abban az örömben, amelyikben mindnyájan vagyunk. Könyörgünk a gyászolókért, a megszomorodott szívűekért. Hadd éljék át azt, hogy minden tőled vettünk, a bánatot is, a fájdalmat is, és az örömet is, a vigasztalást is nálad kell keresni. Légy velük, őrizd meg őket, vigasztald meg őket, légy mindnyájunkkal, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Itt még mindenek előtt el szeretném mondani a további részét az istentisztelet után és a mai napnak. Az istentisztelet után meg lehet nézni a kiállítást, ahol ezen óriási munkával nagyon szépen föl van téve a falra, és ez elsősorban Németné Pötördi Zsuzsának és Szabó Katának köszönjük külön még egyszer. Szeretném azt is elmondani, hogy név nélkül mondom, mert szigorú tilalom alatt állok, hogy elmondjam annak a nevét, akit egyébként úgyis mindenki ismer, de nem mondom a nevét, aki ezeket a gyönyörű kézimunkákat készítette, és még mások is segítettek neki, ugye tudom jól a Kálvin téri körben, mégpedig iszonyú sebességgel, hogy elkészüljön ez a gyönyörű szép minta, nagyon szép, visszafogott, megmondom őszintén, nekem ez lett most hirtelen a kedvencem, és hát reméljük, hogy ezt még sok minden más is követi. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm azokat a vendégeket, akik eljöttek vidékről, messziről, és itt maradnak velünk, mert ugye délután 14:30 lesz az itt szolgáltak találkozója, és van olyan, aki már most eljött délelőtt, többek közt a Demjén családnak is vannak itt leszármazottai, illetve rokonai, őket is tisztelettel köszöntjük, és mindenkit, aki itt van. Azt kérem, hogy akik messziről jöttek, és egész nap itt vannak, illetve a presbiter urakat és vendégeket, hogy majd, amikor a kisterem felszabadul, akkor itt van egy pici torlódás, és nincs több helységünk, akkor maradjanak ott egy fogadásra, hiszen messziről jöttek, és még maradnak is. Délután, tehát ez a találkozó lesz, nem csak azoknak szól a meghívás délutánra, akik itt valamikor szolgáltak, hanem természetesen mindenki, aki érdeklődik, hogy hogyan és miképpen volt. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy levelet felolvasni. Itt volt közöttünk rövid ideig György Attila, aki el kellett menni. Köszönti levélben az egyházközséget, szeretettel köszöntöm a Budapest-Budafoki Református Egyházközség tagjait, presbitériumát és elnökségét, az egyházközség templomának 80. felszentelési évfordulója alkalmából. Tisztemnél fogva kettős köszöntést adok át. A gyülekezetek, amelyek nevébe köszöntést hoztam, nem is oly rég, még közösen éltek Budafokkal, az egykori anyagyülekezettel. A köszöntésem egyik része tehát a két utód gyülekezeté, Albertfalvája és Kelenvölgyi. Másik része a sajátom, személyesen abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy habár az eltelt időben már két önálló gyülekezet lelkésze lettem, mégsem költöztem abból a segédlelkész lakásból, ahol a budafoki káplán és beosztott lelkészként szolgálatomat elkezdtem. Így tehát gyülekezeti múltunk és személyes szolgálatom is szorosan él a közösen eltöltött időből. Jelenünket nagy részben budafoki örökségekben éljük, élem. Kívánom egy jeles alkalomból, hogy Isten gazdag áldásában növekedjen egykori anyagyülekezetünk, minden kedves tagja mélyüljenek el Isten jelenlétében a 80 éve felszentelt templomba, megélve a 139. Zsoltár minden sorát, tisztelettel és testvéri szeretettel, György Attila. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor én átadom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, nem beszéltünk össze püspök úrral, de mégis, mikor a mai reggel gondolkoztam, hogy mivel lehetne a hirdetéseket ünnepibbé tenni, ugyanarra az ígére találtam rá, ezt szeretném röviden megismételni. Tehát a Kolossé levél 4. részének 2. verse. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Ennek a jegyében szeretném én is ismételten hangsúlyozni azt, hogy nem csak a vendégeinket várjuk, hanem a gyülekezet minden tagját, akik otthon érzik magukat a délutáni alkalomra, hiszen arról szól ez a történet, hogy nagyon sokan vagyunk, akik nem ismertük Demjén István személyesen, és azt a gondolkozást, tapasztalatot, amit a többiek összegyűjtöttek, arra szükségünk van. Tehát egy kicsit ismerjük meg önmagunkat, a feladat itt. Fontos az, hogy holnap lesz egy gyülekezeti hittanos közösségi családi és sportnap, amire már sokan jelentkeztek és a csapatok összeálltak. Előre is köszönjük a szervezők és a résztvevők szolgálatát, de ne felejtsünk el erre eljönni. Kedden 11 órakor lesz az 1956-os emlékmű koszorúzása a Városház téren. Erre is kérem a testvéreket, hogy gondoljanak, és ünnepeljünk ott együtt. Hívjuk a gyülekezetet az októberi ünnepségek utolsó alkalmára. Jövő vasárnap testvérgyülekezetünk mezőpanit lelkésze, Pitó Antal hirdeti majd az igét. Egyben akkor bemutatjuk Demjén István egyháztörténeti könyvét, melyet a gyülekezet a 80. évfordulóra jelentett meg. Ebben a hírlevélben, ami már nem annyira friss, de talán nincs meg mindenkinek, a részletes program megtalálható, kérem, hogy akinek nincs, az még vegye magához. Továbbra is igaz az, hogy ebben a listában szerepel egy névsor a nevesített adományozók listája augusztus 31-ig. Ebben előfordulnak hibák, már javítgattuk is, aki úgy találja, hogy őnek is ott a helye, az szóljon nekem, vagy pedig Simon Dorka pénztárosnak. A lényeg mégiscsak talán ott van, és ezért is hálát adhatunk Istennek, hogy az építkezés több mint 100 család támogatta adományaival, tehát azt lehet mondani, hogy a gyülekezet a 400-as névjegyzékből szinte mindenki részt vett ebben. Az erre emlékeztető plakettet és emléklapot a presbitérium minden családhoz személyesen juttatja majd el. Fontos tehát, és nagytisztelt úr is mondta, hogy ma avattuk fel az Isten tiszteleten testvérünk adományát, az úrasztali és szószéki terítőket. Már egy hónapja folytonos örömmel tapossuk a templom új burkolatát, amit viszont Pirot Béla testvérünknek köszönhetünk, ő elfelejtette ezt nekem megtiltani, úgyhogy én megemlítem az ő nevét. Ezúton is hirdetjük, hogy a gyerekrajz pályázat pályamunkáiból rendezett kiállítás ma is, de nem csak ma, hanem egészen az adventi Isten tiszteletig gyerekműsorig megtekinthető lesz. Köszönjük a rendezőkön túl a zsúri tagok munkáját, és természetesen a szülők munkáját, akik a gyermekeket elhozták, és ráindították erre a feladatra, és különösen a hitoktatóknak a közreműködését, akik nélkül természetesen ez nem jöhetett volna létre. És hát mindenkinek további szép ünnepeket kívánok, és várjuk a testvéreket. Ne felejtsék el azt, hogy még a budafoki esték sorozatban 2 hátra van, tehát november 20-án Teremtés és Környezetvédelem címmel Karácsony Gábor és Lányi András lesz a vendégünk, Mészáros Péter a moderátor, illetve karácsony előtt az adventi időszakban pedig a Kereszténység és Advent az egyházene történetbe címmel lesz még egy budafoki esték sorozat.
Köszönjük szépen, és a 264. dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket, szintén énekkarral, kórussal felváltva. áldás előtt szeretném felolvasni az elmúlt héten eltemetetteknek a nevét és az igét. Elhunyt Apró Tiborné született Apró Erzsébet életének 74. évében. Búcsúztatásán elhangzott igét a 116. Zsoltárból vettük, mert az Úr szeme előtt drága az ő kegyeseinek halála. Utolsó útjára kísértük Nánási Andrást életének 67. évében. A 89. Zsoltárból szólt a vigasztalás igéje, kicsoda oly erős, hogy éljen és ne lásson halált, hogy megszabadítsa magát a Seol kezéből. És megálltunk Bakonyi József Rabatala felett életének 71. évében. Az igét a 103. Zsoltárból vettük, az emberek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha szél megy rajta keresztül, nincs többé, még csak a helye sem ismeri többé. Isten vigasztalása legyen a megszomorodottakkal és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom a gyászoló családokat. Most pedig vegyük az áldást, utána pedig majd a himnuszt és a kivonuló éneket énekeljük. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás békességnek!